Jó reggelt kívánok, sok szeretettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, a hivatal munkatársait és a meghívott vendégeket, illetve a sajtó képviselőit. Kérem, hogy aki még nem tette meg, az jelentkezzen be a szavazórendszerbe. Megállapítom, hogy a bizottság hétfővel határozatképes. A mielőtt különböző spekulációk jelennének meg, Váradiné, Naszály Márta polgármesterasszony szabadságon van, Kenéz István szintén, Baranyi Krisztina polgármesterasszony pedig sajnos beteg, ezért nem tud jelen lenni. Polgármesterasszonynak felajánlottuk az online csatlakozás lehetőségét, de egyelőre most úgy néz ki, hogy nem tud csatlakozni a betegsége miatt. Ezúton is jobbulást kívánok neki. Az ülésről hangfelvétel és szó szerinti jegyzőkönyv készül, ami elérhető lesz a Budapest portálon, az e-infoszabadság oldalon. Köszöntöm a bizottság újonnan megválasztott tagját, Hudák Tamás urat, és amiről még a napirendről történő szavazás előtt tájékoztatnom kell a bizottságot, hogy főjegyző úr jelezte, hogy az egyik napirendi pontban, hogyha az egyik meghívottunk. Köszöntöm, főpolgármester urat! Főjegyző úr jelezte, hogy a biodóm ügyében zárt meghallgatást szeretne, hogyha a meghívott elfogadta a meghívásunkat. Erről majd a bizottságnak szükséges szavazni, hogyha oda jutunk, és akkor most kérem, hogy szavazzunk a napirendről. A napirendet a bizottság egyhangulag elfogadta. Üdvözlöm Bagdi képviselő urat! Első napirendi pontunk a pótmeghallgatások. Ugye a bizottság döntése alapján minden olyan meghívottakat, akit korábban meghívtunk, de nem fogadta el ezt a lehetőséget bármilyen okból, őket ismételten meghívtuk, illetve ki is egészítettük a meghívottak listáját, és köszönöm szépen főpolgármester úrnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, és igen, ezt is fontos tisztázni, hogy főpolgármester úrat most először hívtuk meg, és el is fogadta a meghívásunkat a parkolási ügyben. És akkor az a javaslatom, hogy kezdjük főpolgármester úrral a beszélgetést. Zuglói parkolási, vagy Zugló volt polgármestereként kértük, hogy fogadja el a bizottság meghívását. Sajnos Baranyi Krisztina polgármesterasszony nem tud jelen lenni a betegsége miatt. Megadom a szót a főpolgármester úrnak.
Köszönöm. Kicsit már bársi elvtársnak éreztem magam, hogy az igen tisztelt bizottság nem kíváncsi a véleményemre, pedig azt gondolom, hogy ha tisztában akarunk látni a parkolás ügyben, akkor minden kerületi tapasztalat érdekes. Én egyébként nem vagyok benne biztos, hogy a Zugló is sokkal érdekesebb, mint az összes többi, de nyilván én erről tudok beszámolni. Előjáróban néhány dolgot szeretnék ennek kapcsán elmondani. Az egyik az, hogy a parkolás kapcsán ennyi politikai feszültség van, annak kapcsán érdemes fellapozni Tarlós főpolgármester úrnak egy interjúját, amiben arról beszélt, hogy a 2019-es választás előtt, amikor eldöntött, hogy elindul a Fidesz színeiben, akkor 16 kérdés fogalmazott meg a miniszterelnök felé az indulás feltételeként. Ebből a 16-ból 15-öt a Tarlós főpolgármester elmondása alapján az akkori kormány vezetője támogatott. Egy olyan volt, amiben nem sikerült előrelépni, ez pont a parkolás ügye volt, és arra utalt főpolgármester úr, hogy hát ez olyan politikai feszültségeket vetett volna föl, amelyeket nem tudott vállalni sem ő, sem a miniszterelnök. Mutatja ezt, hogy hát hogy milyen erősen kötődik ez a mai kormánypárt világához ez a történet, de nyilván Zugló polgármestereként azt tapasztaltam, hogy azért itt lehet szövetségeseket keresni még ebben az ügyben. Zugló egy olyan kerület, amely nem üzemeltetett parkolás 2016 előtt, miközben ez szakmailag indokolt lett volna több okból is, egyrészt a Városliget érintettsége miatt, amely egyébként a korábbi szabályozás alapján még hétvégén is fizetésre vezetett volna. Ugye erről még a 2000 14 előtti fővárosi közgyűlés döntött a parkolózónák kijelölése kapcsán, illetve nyilván az a jelenség, ami most már szinte az egész városban tetten érhető, hogy P+L parkolóként használják a közterületeket, főleg az Őrsvezértér környékén, nyilván Horváth Csaba polgármester úr erről sokat tud szintén majd mesélni. Tehát Zuglóban nagyon indokolt volt a parkolás bevezetése, az ehhez szükséges jogszabályok megszülettek, és a 2014 utáni ciklusban történt meg a parkolás üzemeltetés bevezetése. Ugye azt a jelenlétem indokolt, és még egyszer mondom, természetesen nagyon örülök ennek a lehetőségnek. Ugyanakkor nagyon kevés újdonságot fogok tudni mondani, mert abból az okból kifolyólag, hogy a ellenzék pártok főpolgármester jelöltje voltam, az zuglói parkolás ügyében, hát most idefele jövett az ötös buszon, nem tudtam még összesen számolni azt, hogy hány cikk volt a zuglói parkolás ügyében az elmúlt időszakban. Tehát azt gondolom, hogy a nyilvánosság eléggé részletesen végigvette ezt a történetet. Ezzel együtt is vannak benne szerintem félreértések, és talán a mostani alkalom lehetőséget biztosít arra, hogy egy kicsit ennek az ügynek a kapcsán jobban átlássuk, vagy jobb, kicsit másféleképpen is tudjunk beszélni a parkolás üzemeltetése kapcsán felmerült kérdésekről. Ha igazán azzal például, hogy az zuglói parkolás ügyében két szerződés kötetett, és valójában az a szerződés, amely szerintem kevésbé volt összhangban a közérdekkel, arról egyetlen egy cikket nem találtam. Míg a másik szerződés, ami szerintem egyébként szintén felvetett bizonyos kérdéseket, arról szól az összes többi cikk. Két az Zugló azt a döntést hozta, az Zugló képviselőtestület, hogy két szerződésben biztosítja a működés feltételeit. Az egyik szerződés az automaták beszerzéséről és műszak üzemeltetéséről szólt. Ez ugye azt jelenti, hogy a parkolás üzemeltetés ebben nem értendő bele, az automaták szervizelése, illetve az azzal kapcsolatos konkrét műszaki feladatok voltak az egyik csomag, és volt egy másik csomag, ami a klasszikus üzemeltetés, tehát a parkolás ellenőrzés praktikusan. Az én röviden összefoglalva a helyzetet, azt gondolom, hogy a két szerződés közül messze menőleg a második volt az, ami sokkal problémásabb volt. És a legnagyobb politikai vitáim nekem a képviselőtestülettel, beleértve a mind a két frakciót, ennek az utóbbi szerződésnek a felbontásáról szóltak. Ehhez képest ez a nyilvánosságban kevésbé jelent meg. Márpedig a parkolás kapcsán, és ez fontos dolog, az üzemeltetés a fő kérdés, hiszen annak a költséghatékonysága határozza meg alapvetően a parkolási bevételeknek a mértékét. Tehát, hogy ez szerintem ilyen szempontból ez a történet érdekes. És hogyha a vége felől közelítem, ugye ma tudomásom szerint nincs olyan fővárosi kerület, ahol a parkolás üzemeltetést azt ne valamilyen önkormányzati tulajdonú cég, vagy intézmény, vagy maga az önkormányzat végezné. Tehát nem tudok ma arról, hogy lehet, hogy rosszul tudom, de nem tudok arról, hogy ma lenne olyan kerület, ahol kvázi kiszerveznék a parkolás üzemeltetést. Összhangban azzal a fővárosi közgyűlési döntésen, amit 2019. novemberében hozott meg a fővárosi közgyűlés, amely azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos lépést tett annak az érdekében, hogy a parkolás üzemeltetés kapcsán felmerülő jogos kérdéseket rendezzük. Ugye ez a döntés, talán emlékeznek rá a jelenlévők, de érdemes ezt újra hangsúlyozni, két fontos döntést hoztunk meg. Egyrészt a parkolóautomaták kihelyezése kapcsán reagálva arra a helyzetre, hogy egyre nagyobb a mobil fizetésnek az aránya a parkolás üzemeltetés kérdésekben, a korábbi 50, illetve 75 méteres kötelező távolságot, ugye 250 méterre emeltük föl, tehát sokkal kevesebb automatával lehet ma üzemeltetni, illetve a parkolási rendeletünkben kizártuk annak a lehetőségét, hogy az önkormányzatok a parkolás üzemeltetési feladatokkal külső vállalkozásokat bízzanak meg. Lásd csodát, a kormányhivatal ezt a döntésünket jogsértőnek gondolta, én most jó hiszemű vagyok, az volt az érvelésük, hogy ehhez nincs a fővárosi kerületnek kompetenciája, de a politikai célt elértük, tehát ma én nem tudok arról, hogy bárhol ilyen külső üzemeltetés lenne. És akkor térjünk át a konkrét ügyekre. Az emlékeimre hagyatkozom, de azt gondolom viszonylag fontosak az emlékeim. 2016-ban döntött az zuglói közgyűlés a parkolási közbeszerzés, az automata beszerzés, illetve üzemeltetés, műszaki üzemeltetéssel kapcsolatos közbeszerzésről. 2016-ban volt a lezáró döntés. Ezen a pályázaton három ajánlattevő indult, végül is kettő adott bérményes ajánlatot, és az önkormányzat által a közbeszerzési eljárásban felállított bizottság, amelynek a nevét valaki segítsen nekem megmondani, minek hívjuk ezt a... A bíráló bizottság, köszönöm, érjük képviselőnök. Tehát a bíráló bizottság számomra a polgármesterként meglepő módon a két érvényes ajánlattevő közül az egyiknek a kizárására tett javaslatot. Ez bennem éles kérdéseket vetett föl, és bizalmi kérdéseket, amelyek végig is odáig jutottak, hogy a bizottságban szereplő jegyzővel kapcsolatosan a bizalmi viszonyom megromlott, és el is váltak az útjaink néhány hónappal később. A képviselőtestület, az új képviselőtestület ezzel együtt is a bizottság javaslatát elfogadta, és a két ajánlattevő közül az olcsóbb ajánlattevőt kizárta a versenyből. Én akkor ezt a döntést nem támogattam, ezen a szavazáson tartózkodtam, és vizsgáltam annak a lehetőségét, hogy milyen módon lehet érvényt szerezni a piaci versenynek. És ennek az igazi módja nem a politikai vétó, amely az akkori vitákban rendszeresen fölmerült, nem, megmondom őszintén, nyilván politikailag értem, hogyha van egy döntés, ami a polgármester szerint nem a kerület érdekeit szolgálja, akkor miért nem vétóz. Ehhez hagyd tegyek egy lábjegyzetet. Én egy ilyen vétózós fajta polgármester voltam Zuglóban, nem tudom, hogy nem vezettem statisztikát, hogy a polgármesterek mennyit vétóznak, nekem 4 vétóm volt abban az 5 évben. Ebből 2 politikai vagy szimbolikus ügy volt, Városliget ügye, illetve Bánói képviselőnek a méltatlanságát mondta ki a testület, véleményem szerint jogsértő módon. De volt 2 másik döntés, amely gazdasági típusú volt, olyan típusú ügyek, amelyekben az önkormányzatnak, illetve magának a folyamatnak semmilyen jogorvoslati eljárása nincsen. Én mind a 2 ügyben, amikor úgy éreztem, hogy az a szerződés, amit egy ingatlan befejthetővel kötött a kerület, ez nem volt kellően átgondolt, és hál' Istennek az egyik ügy a Mundó ügyében nem a beruházás megakadályozása volt a cél, hanem az elősegítése, és hál' Istennek azóta egy sokkal jobb megállapodást kötött már Horváth Csaba polgármester idején a testület. Ezt segítettem én a vétómmal. Tehát szeretném azt elsőként tisztázni, hogy én nem vagyok az a fajta, aki nem vétózik akkor, amikor azt gondolja, hogy vétózni kell, akár legyen szó politikai, hatalmi, vagy éppen gazdasági érdekelők. Ugye a közbeszerzés azonban egy teljesen más tészta. A közbeszerzésben vannak jogorvoslati csatornák, és ráadásul a politikai döntések nem lehettek, tehát nem lehet politikailag felülírni egy közbeszerzési eljárásban hozott adott esetben rossz döntést, hiszen vannak jogorvoslati lehetőségek. Feltéve, hogy ezekkel élnek az ajánlattevők. A 2016-os parkolóautomata beszerzés kapcsán ugyanis az történt, hogy a bírálóbizottság által kizárni javasolt és a testület által a folyamatból kizárt olcsóbb ajánlattevő először úgy tűnt, hogy él a jogorvoslati lehetőségével, méghozzá azzal a lehetőséggel, amit nem a döntőbizottságnál, hanem az ajánlattevőnél kell megtennie, tehát élt az előzetes vitarendezés lehetőségével, illetve ilyen Mátyás király módon élt is vele, meg nem is, ugyanis összeállítottak egy rendkívül meggyőző előzetes vitarendezési dokumentációt, amit a bírálóbizottság ülés előtt 10 perccel visszavontak. Ez miért fontos ez az ügy, és hogyan kapcsolódik a vétóhoz? Nagyon egyszerű, az akkori közbeszerzési szabályzatunk szerint minden a polgármesterre ruházott jog át volt ruházva a képviselőtestületre egy kivételével, ez pedig az előzetes vitarendezésről szóló döntés. Tehát én főpolgármesterként ezt a döntést a képviselőtestület szerintem egyébként utólag is azt gondolom, hogy rossz döntését meg tudtam volna változtatni abban az esetben, hogyha az ajánlattevő ezt kéri, és az előzetes vitarendezés során, amelynek semmilyen díja nincsen, és ahol az ajánlattevő dönt, és ebben az esetben az ajánlattevő a polgármesteri döntés feltételez, hogyha benyújtja ezt a javaslatot. Az, hogy voltak érveik, meg volt ügyvédjük, meg faxuk, aki megírja ezt, az abból látszik, hogy ezt benyújtották. Az, hogy valami történt a háttérben, amivel kapcsolatosan nekem vannak hipotéziseim, de ezeket itt most nem osztanám meg önökkel, hogy mi történhetett a háttérben vajon a két ajánlattevő között, az kétségtelen, hogy az ajánlattevő végül is nem élte a jogorvoslat lehetőségével, visszamondta a vitarendezési dokumentumait, és egy szó mint száz a végén egyetlen egy jogszerű döntést tudott hozni a polgármester, elfogadva a közgyűlésnek a döntését, hogy az egy darab ajánlattevő közül kiválasztja azt az egyet, amelyik érvényes ajánlatot tett, és ezt fent is tartotta. Ezzel együtt is azt gondolom, hogyha ismerve az akkori számokat, meg higgyék el, az életem nagyjából arról szólt, hogy parkolóautomata beszerzési árakat nézegetek Excel táblákban, az új automata beszerzésnek az ára, főleg úgy, hogy ismerve a műszaki paramétereket, egyáltalán nem volt magas. Tehát szeretném mondani, hogy volt olyan fideszes vezetésű kerület, ahol másfélszer ennyiért vettek be, vagy kétszer ennyiért vásároltak benne, és sokkal rosszabb műszaki paramétereket tudó automatákat. Csak ők nem indultak az ellenzék színeiben főpolgármester választáson, tehát erről kevés szó esett, de szerintem ezt érdemes ezt a bizottságnak megvizsgálni a zárójelentés kapcsán, hogy megnézi egyszerűen az árakat, és akkor ki fog derülni, hogy hát Zugló messze nem a legrosszabb paraméterekkel vásárolt be automatákat. És még egy dolog, hogyha már van módunk arról, hogy részletgazdagon bemutassuk ezt a történetet. Amikor mi kiírtuk a parkolóautomata beszerzésünket, akkor főleg a 9. kerületben is ilyen szempontból különösen sajnálom, hogy nincs itt Baranya Krisztina polgármester asszony, aki nyilván az előző Ferencvárosi vezetés kétes ügyeit nagyon jól ismeri, és ezeket szerencsére orvosolta is. Jó egészséget kívánunk neki és jobbulást. Például az egyik aktuális botrány az volt, hogy Ferencvárosban kialakult egy konkrét maffia, amely az automaták által kiosztott bilétákkal üzletelt, azokat, hát hogy mondjam, a körkörös gazdaság jegyében újrahasznosította. Ezért például a mi parkolási rendszerünkben egyébként összhangban a mobil fizetésnek a filozófiájával a parkoló cetliken ugye a rendszámot is be kellett jegyezni a felhasználóknak, ez nyilván korszerűbb automatákat feltételezett. Az igazi probléma azonban nem ezzel a szerződéssel volt véleményem szerint, miközben itt is lehetett látni, hogy minimum van valamilyen furcsa kommunikáció az ajánlattevő cégek között, és végsősorban egy ajánlattevő közül az ajánlat kérő önkormányzat nem nagyon tudja kiválasztani, csak azt az egyet, és ugye ajánlati kötöttség van, tehát ez nem egy politikai vita vagy vétó tárgya, hogy akkor én most nem kötök szerződés, egy közbeszerzés, amit én írtam ki, van rajta érdemes ajánlattevő, benne van a becsült értékben, tehát innentől kezdve ugye viszonylag egyszerű a folyamat. A parkolás üzemeltetés, tehát a klasszikus üzemeltetés, a parkolás ellenőrzés, ez volt szerintem a nehezebb döntés. Miután döntöttünk az automaták beszerzéséről, nyilván az üzemeltetésről is döntenünk kellett, és ennek kapcsán több, nyilván kétfajta koncepció merül föl az önkormányzat működésében. Az egyik az, hogy valamelyik önkormányzati cég vagy intézmény, például a rendészetnek valamilyen divíziója, vagy a maga hivatal, vagy a parkolásra megbízott egyébként közbiztonsági profilú cég végez üzemeltetést. Ebben nekem voltak vitáim, az kétségtelen, hogy az a kompromisszum született, hogy egy viszonylag rövid időre írunk ki közbeszerzést a parkolás üzemeltetésre. Az én javaslatom az volt, hogy egy éves közbeszerzést írjunk ki. A polgármesterem javaslata az volt, hogy 5+5 éves közbeszerzést írjunk ki. Ebből az a kompromisszum született, hogy 2 éves közbeszerzést írtunk ki. Emlékeim szerint 2017-ben indult el maga a parkolás üzemeltetés, és 2019 közepén járt le ez a 2 éves időszak. Ezt az időszakot mélyre téve világossá vált, hogy az önkormányzat sokkal olcsóbban tudná üzemeltetni a parkolást, és kialakult egy politikai vita, amit én most nem szeretnék hosszasan idézni, ugyanis a teljes magyar sajtó jelenlétében ment, tehát az zuglói testületi üléseken hát több kamara volt, mint most a fővárosi közgyűlés ülésein, és hát rendkívül részletgazdag beszámolók vannak azokról a testületi ülésekről, ahol ez többször is téma volt. Emlékeim szerint 2019 áprilisában egy vagy két határozatképtelen ülés volt, a végén, hogy mondjam, sokat vajúdva, de mégis megszületett az a döntés. Emlékeim szerint 2019 májusában, hogy az önkormányzat visszaveszi a parkolás üzemeltetési feladatokat. Ennek kapcsán az eredmény az volt, hogy végül is a frakciók támogatták ezt az ez irányú polgármesteri javaslatot, ugyanakkor nyilvánvaló volt, hogy ez egy politikai meg kellett küzdeni ezért az eredményért. És azt a kicsit talán meglepő üzemeltetési formát választottuk, ami egyébként, ha jól emlékszem, a második kerületben is létező feladat volt, tehát maga az önkormányzat polgármesteri hivatal vette át üzemeltetést, egyszerűen az volt ennek az oka, hogy hát, hogy mondjam, nem volt nagy tülekedés ennek a feladatnak az önkormányzati kézben tartására. Éppen ezért arra a szervezeti egységre bíztuk ezt a feladatot, amelyet a leginkább tudtunk ebben az ügyben erősíteni, és hát nyilvánvaló volt, hogy a parkolási üzemeltetés végző cég megpróbált minden megtenni azért, hogy ez ne sikerüljön, tehát számítógépes interfészek és egyéb ilyen részletkérdések bonyolításával akarták ezt a folyamatot blokkolni, de végső soron ők nyilván a profitra mennek, mi meg a bevételre, tehát az útjaik elváltak egymástól 2019 májusában. Nagyságrendileg tudom mondani a számokat, hogy nagyjából fel annyiért tudtuk üzemeltetni a parkolást, mint a vállalkozó bevonásával, de ez egy nagyságrendi szám, tehát nyilván ennél pontosabban lehet tudni, és annak örülök, hogy ez a rendszer egyébként Zuglóban abban értelemben fönnmaradt, hogy bár a gyönkormányzati cég, ha jól emlékszem a mostani helyzetet, amely egyébként a parkolás más adataival is meg van bízva, üzemelteti a parkolást, és azt gondolom, hogy... Én az, nem emlékszem a pontos menetrendre, a lényeg az, hogy a mi döntésünk 2019 májusában az a polgármesteri hivatal megbízásáról szólt, és akit érdekelnek az ezzel kapcsolatos politikai viták, mivel ezek nyilvános ülésen voltak, azóta egyébként a demokratikus koalíció frakciójában képviselők olyan részletgazdagon tettek fel kérdéseket, amelyeknek, mivel ez a nyilvános ülés volt, ezért azt gondolom, hogy az eredeti forrást is meg tudják találni, tehát hagyd ne én anekdotázzak ezzel kapcsolatosan. Az kétségtelen, hogy háromszor futottunk neki, hogy ezt el tudjuk vinni, de végül sikerült, és ebből a szempontból az ügy szerintem tanulságos. Visszatérve az elén elmondottakra. Tehát nyilvánvaló, hogy a parkolás üzemeltetés kapcsán az egy adottság, és politikailag ebben emellett lehet érvelni, és mivel ez egy adottság, ezt megváltoztatni nem tudjuk és nem is akarjuk, hogy a kerületek üzemeltetik a parkolási rendszereket. Ezzel együtt is ez nyilván van egy fővárosi rendeletalkotási feladat ebben, mi ezzel élünk, és az egységes parkolás megteremtése irányában tettünk lépéseket, komoly lépéseket ugye legutóbb is. Viszont azt gondolom, hogy azok az anomáliák, amelyek az elmúlt időszakban a parkolás kapcsán fölmerültek, ezek az anomáliák mára megszűntek. Nem csak Zuglóban, hanem azzal a szabályozással, amit elindítottunk 2019. novemberében. Én nem tudok arról, hogy Budapesten bárhol probléma lenne a parkolás üzemeltetés kapcsán. Ezeket a gazdasági érdekköröket sikerült megtörni, és ilyen szempontból bármilyen is furcsa, én hálás vagyok a főpolgármesteri kampányban egyébként végtelenül hazug és aljas felvetéseknek a Fidesz részéről, mert végső soron ez ilyen tisztító tűzként egy lehetőség volt arra nekünk, hogy novemberben meghozzuk azokat a döntéseket, amelyek kiseprűzték ezeket a gazdasági érdekköröket. De azért abban politikailag van egy pikantéria, hogy van egy olyan parkolási csomag, amit a Fidesz megszavaz, a polgármester nem, és a Fidesz a polgármester támadja azért, hogy milyen döntéseket hozott a Fidesz frakció. Tehát azért ebben hogy mondjam, azért politikailag ez olyan, hogy mondjam, ilyen ismerős számunkra, hiszen ugye minden ér is a karácsonyi hibás. Mondjuk ha a szélsőjobb lezárja az Erzsébet hidat és dugó van, például azért is én mondjuk a hibás, tehát ezt ehhez hozzá vagyok szokva. De én büszke vagyok arra, hogy ebben az önkormányzati ciklusban a parkolás üzemeltetés kapcsán felmerülő jogos aggályokat sikerült felszámolnunk, az új kerületi vezetések, és egyébként ilyen szempontból azt kell mondjam, hogy nincs különbség kormánypárti és ellenzéki önkormányzat között, kerületi önkormányzat között. A mai üzemeltetési rendszerek hatékonyak, és a parkolási bevételek valóban ott maradnak a kerületeknél, és valóban olyan célokat szolgálnak, amelyek a budapestiek megelégedését szolgálják. Köszönöm szépen a lehetőséget.
Köszönöm szépen, és akkor most elérkeztünk a kérdezés hozzászólás lehetőségéhez. Kérem jelezzék, hogyha van hozzászólni valójuk vagy kérdésük, megadom a szót dr. Bagdi Gábornak.
Köszönöm szépen. Örülök, hogy főpolgármester úr eljött és megtisztelte a bizottságot. Ugye azt szeretném rögzíteni, hogy amit ő is mondott, hogy valójában nem főpolgármester minőségében van elsősorban itt, hanem zuglói polgármesteri minőségében. Azt mondom, hogy mindjárt egyetértünk abban, hogy a fővárosnak konkrétan az egyes parkolási üzemeltetésekhez semmi köze nincs, hogy ez most sajnos vagy nem sajnos, erről volt már rémi utalás. Főváros korábbi vezetése is azt képviselte, hogy egységes rendszert lenne célszerű és érdemes működtetni, és tekintettel arra, hogy ez nem valósult meg, az egyes kerületek önállóan saját maguk, saját hatáskörükbe döntöttek, jó, rosszul, ez egyéni vizsgálat kérdése. De a kérdésem arra irányulna, hogy annak idején, pont annak előkészítése érdekében, hogy lehetne megoldani az egységes parkolást, a főváros vezetése bekérte az egyes kerületektől a bevételeket és a kiadásokat parkolási ügyben, hogy képbe kerüljünk. Még egyszer jelzem, nekünk csak közvetett információnk voltak, és Zuglóból valahogy nem érkeztek, vagy csak nagyon részleges adatok érkeztek. Akkor könnyen lehet így most összerakva, hogy ennek valószínűleg az az oka, hogy feltételezhetően a bevételek és a kiadások aránya, hogy mondjam, nem tükrözte azt a gazdasági elvárást, amit joggal feltételeztünk volna. Magyarul, hogy a parkolás üzemeltetése során több bevétel keletkezzen mindannyi kiadás. Ez csak abból feltételezem, hogy jelezte, hogy miután átalakult a rendszer, és a önkormányzat saját maga, én nem tudom már milyen egységén keresztül végezte a parkolás üzemeltetését, akkor a költségek a felükre csökkentek, ha jól értettem.
Nagyságrendileg igen. Én így emlékszem, de ez nyilván pontosabban.
Nem, én csak úgy, akkor logikailag ebből az esik ki, hogy könnyen lehet, hogy valóban több volt a költség, mint ami feltétlenül indokolt volt, és lehet, hogy ez a költség elvitte a parkolásból származó bevételek jelentős részét. Ennyi lenne a kérdés, hogy jól értem ezt.
Mindjárt kikapcsolja, és akkor
igen, hát fóbiám van ilyen. Tehát ez egy fontos részletkérdés, ami a témánkat nem érinti, de amikor elindult a fizetős parkolás, akkor az igazi konfliktus egyébként nem a beszerzés kapcsán volt, hanem a Városligeti hétvégi üzemeltetés kapcsán. Tehát a Tarlós főpolgármester úr első ciklusában született parkolási rendelet egyébként a Városligetet, a Városliget környékét a legmagasabb díjzónában helyezte, és hétvégi parkolási díjat is meghatározott. Véleményem szerint egyébként helyesen. De itt megint ugye az történt, hogy mindig azzal azt támad, aki hozza a döntést, tehát ehhez képest, hogy ez egyébként, tehát konkrétan személy szerint az a Kovács Balázs alpolgármester úr, aki egyébként kiváló munkát végzett itt a főváros egyik cégének élén korábban, tényleg ezt most őszintén mondom, de az ő javaslatára született ez a döntés, hogy a Városligetben hétvégén is van fizetős parkolás, majd amikor bevezettük, akkor ő volt az egyik leghangosabb kritikusa ennek, és ebben politikailag az az eredmény született, hogy Tarlós főpolgármester úr megunta ezt a politikai vitát, és megszüntette az ezzel kapcsolatos döntést. Ez gyakorlatilag megfelezte az új parkolási bevételeket, és ezért fölborult az az előre kalkulált bevétel és kiadási számsor, amivel eredetileg az üzemeltetés kapcsán elindultunk. Ezzel együtt is, én nem emlékszem, lehet, hogy volt olyan időszak, amikor a bevételek és a kiadások azok paradox módon úgy viszonyultak egymáshoz, hogy nagyobb volt a kiadás, mint a bevétel. Éppen ezért kellett hozzányúlni a rendszerhez. De igazából a megtérülési mutatók azért maradtak el messze a várakozástól, mert ezzel a hétvégi Városligeti. Tehát gyakorlatilag az új parkolási rendszer az úgy nézett ki, hogy egy veszteséges és egy nyereséges zónából állt, hiszen az ősvezeti egyedés környéke az egy veszteséges üzemeltetés volt az eredeti tervek szerint is, és a Városligetben termelt bevétel hozta ki nullára az egészet. Nagyjából ez volt a... Igen. Tehát nagyjából ez volt a képet, és mivel a Városligeti bevételek drasztikusan csökkentek a hétvégi üzemeltetés megszüntetésével, ami még egyszer mondom, egy politikai vita felülírt egy szakmai szerintem egyébként helyes álláspontot, és azóta is futunk azután, hogy ezt az álláspontot érvényesíteni tudjuk. Talán lesz még egyszer annyi politikai bátorságunk, hogy a szakmai szempontok erősebbek legyenek a politikaiaknál. Egy szó mint száz, ez nagyon más pályára vitte a beszerzést. Ezzel együtt is, amit Bagdi képviselő úr céloz, ez teljesen egyértelmű. Tehát nagyon drága volt ez az üzemeltetés, éppen ezért az első anondó alkalommal, amikor erre jogszabály szerinti lehetőség volt, ebből az üzemeltetési szerződésből ki akartunk lépni. Ez politikai viták keresztüzében, de végül is megtörtént. És ugye talán ezt nem szőttem bele az elmondásomban, de annak idején határozottan emlékszem, hogy a parkolás üzemeltetése vonatkozó közbeszerzési kiírást is, illetve annak a lezárását is, tekintett, hogy egy ajánlattevő volt, nem volt olyan őrült piaci verseny. A közgyűlés emlékeim szerint nagy többsége, de meg nem tudom mondani, volt esetleg nem szavazat is támogatta. Egyszerűen azért, mert kiírtunk egy közbeszerzést, teljesen, tehát jogszerűen nem tudtuk máshogy lezárni, mint hogy ezt a szerződést életbe léptetjük. Az más kérdés, hogy egy év tapasztalat után lehetett látni, hogy ennek a szerződésnek a meghosszabbítása nem a kerület érdekét szolgáló dolog, és volt egy év felkészülési időnk arra, hogy ne éljünk az a lehetőséggel, hogy meghosszabbítjuk a második évre telte után a szerződést. Ugye az egy 2+2 éves közbeszerzési szolgáltatási szerződés volt, nyilvánvaló volt egy év után, hogy nem ezen az úton kell tovább menni, és egy ilyen üzemeltetési rendszer összerakása azért nem egyik napról a másikra történik, ugye ez viszonylag földrajzilag is viszonylag nagy és szertángozó terület, de mégis az elkészítő munkát mi megtettük, és májusban a közgyűlés meghozta a szükséges és szerintem jó döntést, ami azóta is a mai üzemeltetési szisztéma alapjául szolgál.
Megadom a szót dr. Szegvári Péternek.
Köszönöm a szót, és köszönöm főpolgármester úr jelenlétét. Szerintem ez összhangban áll azzal, amit annak idején a vizsgálóbizottság összetételénél, illetve felállításánál is képviselt. És én nagyon korrektnek tartom azt is, hogy Zugló volt polgármestereként, segíti a vizsgálóbizottság munkáját. Én egy dolog miatt szólok csak hozzá, az pedig az, amit említett Tarlós úr felvetésével kapcsolatban. Tarlós István annak idején valóban a 16 pont egyikeként azt vetette fel, hogy egységes fővárosi parkolási rendszer kell. De ezt ő nem úgy értelmezte, ahogy ez legutóbb a közgyűlés ülésén felvetődött, nem csak úgy értelmezte. Úgy értelmezte, hogy ez az egységes parkolási rendszer magában kell, hogy foglalja az üzemeltetés egységesítését is, és úgy értelmezte, hogy maga a parkolási rendszer az a közösségi közlekedés finanszírozásának a részeként is felvetődik. Most ilyen az elmondottakból, úgy veszem két főpolgármester úr szavaiból, mint hogyha megáll a félúton, vagyis megelégedne azzal, hogy egységes szabályozást hoztak persze természetesen a parkolási övezetekre nézve, ez is már egy előrelépés. De mintha nagyon boldog lenne attól, hogy most végre a kerületek már üzemeltethetik, és saját bevételi forrásként használhatják ezt. Vajon nem merült-e föl a főváros vezetésében hasonló gondolat az egységes parkolási rendszerrel kapcsolatban, mint ami korábbi városvezetés részéről. És ha felmerült, akkor miért nem kezdeményezte a főváros vezetése, hiszen egyébként ennek jogszabályi feltételei vannak, ebben igaza van. De hát minden önkormányzatot megilleti a felterjesztési jog is, tehát kezdeményezheti jogszabálymódosítást, akár a parlamentnél is, a kormánynál is. Vajon mi az oka annak, hogy akkor, ha ezt most ilyen kritikusan vetette föl, hogy Tarlós István belebukott, vagy beletörődt ebbe a picskája, hogy akkor a főváros új vezetése és kerületi vezetése a város többsége miért nem kezdeményezi ilyet, ha egyébként ezzel egyetért. Ha nem ért egyet, az is egy válasz. De én úgy gondolom, hogy a dolog lényege, a korábbi főpolgármester úr javaslatának ez volt, és én azt gondolom, hogy ha most a politikai és a szakmai érveket nézzük, akkor ez egy szakmailag korábbi javaslatként, ez egy szakmailag kiforrottabb és megalapozottabb javaslat volt, mint a mai. Ez a mai egyébként tükrözi annak a szabályozási logikának a rendjét, ami korábban kialakult, amikor még kerületi polgármesterek is tagjai voltak a parlamentnek, és ennek következtében nem csak a parkolási rendszer, hanem az iparűzési adórendszer dolga is, sőt a idegenforgalmi adórendszer dolgai is úgy lettek kialakítva, hogy az oszd meg és uralkodj el alapján egy erős kerületek gyenge főváros modellben testesültek meg. De ez most csak a véleményem, és miután a bizottság felállításánál volt egy olyan elvárás is, hogy tegyünk javaslatokat esetleg arra, hogy milyen tanulságai voltak a korábbi időszaknak, és itt nem feltétlen csak arról van szó, hogy felelősségre vonást kezdeményezünk, vagy nem, mert ebben az esetben én úgy látom, hogy itt már annyi vizsgálat folyt, hogy erre nincs szükség, de ha egyáltalán nem csak avval törődünk, hogy mi történt régen, mert hogy azzal megérthetjük a világot, de hogy hogyan változtathatjuk meg, ugye kedvenc filozófusunk szerint, akkor arra is figyelni kéne, hogy hogyan kéne tovább menni. Hogy egyetértene azzal a főpolgármester úr, ha mondjuk azt kezdeményezni a bizottság, hogy egy egységes parkolási és üzemeltetési rendszert vezessünk be abban a tekintetben, hogy ez valóban szolgálja a közösségi közlekedés forrás kiegészítését, és valóban egységesítse nem csak a szabályozást, hanem az üzemeltetést is, hiszen ön is elmondta, hogy ma nincs rá külön szabály, hogy az önkormányzatok üzemeltessenek, de nagyon jó lenne, ha ezt egyébként önkormányzati szinten mégiscsak egységes üzemeltetésként tekintenénk. És akkor én ott kívánok minden jót, jó egészséget Baranyi Krisztinának. Ő annak idején, amikor az első alkalommal senki nem jelent meg a pót meghallgatásokon, akkor elmondta, hogy mit kérdezett volna. Az egyik ilyen kérdése úgy hangzott el, hogy ő azt kérdezte volna Szenecei Balástól, aki főpolgármester helyettes volt Tarlós István idején, hogy miért változtatta meg a fővárosi önkormányzat az egyébként szigorúbb önkormányzati rendeletét oly módon, hogy a kerületek számára megnyílt a lehetősége annak, hogy szabadabban értelmezhették az üzemeltetés kérdéseit. Akkor nem érkezett válasz, de én akkor visszakérdeztem volna, és most vissza is tudok kérdezni, hiszen ő itt van. Hogyha ezt a szabályt egyébként annak idején Baranyi Krisztina jónak tartotta, akkor vajon élte 2019 után bárki is azzal a kezdeményezéssel, hogy azt a szigorú szabályt újraállítsa vissza a fővárosi önkormányzat? És ha nem élt, akkor miért nem? Mi ennek az oka? Tehát, hogyha egyszer volt egy ilyen, egyébként Baranyi Krisztina által jónak ítélt szabályozás, akkor ma miért nincs ez a szabályozás a fővárosi rendeletben? Ha én jól idéztem, remélem jól idéztem őt, de hát ez visszakereshető, bizottsági edzőkönyvei nyilvánosan hozzáférhetők. Tehát igazán az a kérdés, hogy ki használ-e mindent a fővárosi önkormányzat a szabályozásban, ami egyébként a jogszabály keretei között számára adott, vagy ha nem, akkor egyetértene azzal, hogy mondjuk a vizsgáló bizottság javasoljon egy olyat, hogy használja ki maximálisan a fővárosi önkormányzat a szabályozásában lévő összes lehetőséget arra, hogy nem csak az egységesítés, hanem egyébként a jogszabályszerűség és a visszaélések elkerülése érdekében is minden megtörténés. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, ezek nagyon fontos felvetések. Hagyj kezdjem az utóbbival. Tehát ma az a helyzet, hogy azért nincs ilyen szabályozás, ilyen, tehát azért ma enyhébb megtűnik a szabályozás, mint amilyen korábban volt, néhány lépéssel korábban, most nem emlékszem pontosan az időpontokra, mert a koronahivatal azt mondta, hogy ez a fővárosi önkormányzatnak ehhez nincs joga. Tehát mi ahhoz a szabályozásban, a fővárosi rendeletben beletettük az explicit verbis, hogy nem lehet a vállalkozó bevonásával parkolás üzemeltetési feladatokat ellátni. Ez egyébként álláspontom szerint az önkormányzati törvény szelleméből következik, amely szintén így fogalmaz, de hagy egy kis kaput, hogy ezt az üzemeltetést az önkormányzatok a vállalkozó bevonásával végezzék. Mi ezt konkrétan megtiltottuk, amire a kormányhivatalnak az volt az álláspontja, hogy ilyen tiltást mi nem fogalmazhatunk meg. Én ebben jó hiszemű vagyok, mert nem gondolom azt, hogy valamilyen gazdasági részérdek miatt született ilyen döntés, de nem mindenki jó hiszemű, mint én. Ezzel együtt is ma azért nincs egy korábbinál szigorúbb szabályozás, mert ezt nem tartotta jogszerűnek a kormányhivatal. Azon el lehet gondolkodni a kormányhivatal döntésének által kijelölt teret hogyan tudjuk betölteni. És én erre abszolút nyitott vagyok, és találjuk erre megoldást, csak az ügy olyan szempontból megoldódott, hogy az a politikai nyomás, amit ezek az ügyek kialakítottak, illetve ez a fővárosi döntés, amely, mondom még egyszer, most már hiányzik a rendeletünkből a kormányhivatal döntése miatt, de valójában célt ért, és ma én azt gondolom, hogy sokkal jobban működik a parkolás üzemeltetés, mint korábban, és elsősorban azért, mert az önkormányzatok saját maguk végzik ezt a feladatot. A nagyobbik kérdés. Ugye van olyan, amikor az üléspont az tényleg és az álláspont az összefügg egymással. Amíg én kerületi polgármester voltam, azt támogattam, hogy a kerületek működtessék a parkolást, most főpolgármester vagyok. Most a világ, hogy mondjam, egy ideális világban azt gondolom, hogy egy nagyvárosi parkolási rendszert központilag kell megszervezni, és természetesen az abból származó bevételt a közösségi közlekedés céljaira hasznosítani. Ez így van a világ szinte minden nagyvárosában. Az összesben úgy van, amit én ismerek, de nyilván nem ismerem az összes példát. De az ideális világban a budapesti kerületek nem ilyen bevételi struktúrával rendelkeznének, nem ilyen napi problémákkal szenvednének, a különböző adóbevételei kapcsán sokkal igazságosabb lenne a helyzetük. Egy szó, mint száz, nem egy ideális világban élünk. Ezért én főpolgármesterként azt az adottságot, hogy a kerületek üzemeltetik a parkolást, én ezt ebbe kénytelen vagyok beletörődni, és én igyekszem mindig nagyon méltányosan fogalmazni Talos főpolgármester úr működése kapcsán, akit Budapest díszpolgáraként mindannyian tisztelünk. Csak azt akartam érzékeltetni a felvezetőmben, hogy amikor ő 15 egyébként sarkotos kérdésben sikerül politikai sikereket elérnie, de egyben nem, az mutatja azt, hogy ez egy mennyire egy nehéz történet. És nehéz történet két szempontból. Az egyik az, hogy itt milyen gazdasági érdekek vannak, amiket szerintem megnyugtató módon sikerült visszább szorítanunk. És nyilván van egy másik szempont, hogy a kerületek számára, akik ezt üzemeltetik, ez egy nagyon fontos bevétel, és ennélkül a bevétel nélkül szerintem a kerületek nem tudnának működni. Hogyha egy ideális világban élnék, akkor persze el lehetne azon gondolkodni, hogy hogyan kompenzáljuk a kerületeket akkor, hogyha nem ők üzemeltetik a parkolást. De nem egy ideális világban élünk, és most nem csak a főváros és a kormány és a kerületek politikai viszonyrendszeréről beszélgettek, hanem arról, hogy milyen gazdasági helyzetben van most minden közszereplő. Tehát most most szerintem nem ez az időszak, amikor arról beszélgetünk, hogy a kerületek bevétel kiesését hogyan kompenzáljuk máshonnan. Úgyhogy fenntartva azt, hogy nyilván egy ideális világban a fővárosnak kellene üzemeltetni a parkolás, a bevételeket a közösségi közlekedés finanszírozásra kéne fordítani. Ezzel együtt is, ha nem tudunk eljutni a tökéletes megoldáshoz, akkor is tudunk javítani a rendszeren, és szerintem ezeket a javításokat megtettük. És valójában, akkor hagyj nyissak ki még egy kérdés, és így kell, nem politizálni akarok. De valójában, amikor arról beszélünk, hogy parkolási maffia, tehát aki a legtöbbet keres a parkoláson, anélkül, hogy érdemi hozzá járulása lenne ez a rendszerhez, az maga az állam. Hiszen a mobil fizetések emlékeim szerint 10%-a az a nemzeti mobil fizetés keresztül a központi költségvetésbe megy. Nyilván ott is jó célokra fordítják, de hát azért az nem magától érthetődő, hogy egy ilyen óriási rezsivel működjön egy mobil díjfizetési rendszer. És ahol a fővárosi önkormányzat úgy érezte, hogy van egy olyan win-win helyzet kerületek és főváros között, az pont ebbe a részbe akartuk betenni a lábunkat, méghozzá az Európai Bíróság döntése alapján, amely kimondta, hogy ez a szabályozás, hogy csak a nemzeti mobil fizetésen keresztül lehet elektronikus fizetési rendszert működtetni, ez versenykorlátozó, és nem kell alkalmazni ezt a döntést. Mi arra készültünk, hogy egy egységes közlekedési applikáció, amelynek egyébként elindult a Budapest Go, ezen keresztül egy parkolási lehetőséget is biztosítunk, és a kerületek bevételét nem csökkentve ezt a 10%-ot mi a közösségi közlekedés céljaira felhasználjuk. Miért nem tesszük ezt meg? Azért, mert a kormány reagált erre a kihívásra, és kiírt egy koncesziós pályázatot, amely az elektronikus díjfizetésről szól, amely most én nem tudom, hogy hol tart. Az biztos, hogy azt az érvünket, hogy az Európai Bíróság szerint ez egy versenykorlátozó intézkedés volt, és nem kell tulajdonképpen végrehajtanunk, mi lettünk volna annyira, hogy mondjam, bátrak, hogy mi erre hivatkozva egyszerűen leválunk a mobil fizetési rendszerről, és egy önálló parkolási applikáción keresztül tudunk működni, és így a kerületek bevételét nem csökkentve plusz forrásokat termelünk, évi besésem szerint nagyjából egy 1,5-2 milliárd forint értékben, tehát nem valami óriási összegről beszélünk, de azért nyilván az is egy jelentős bevétel lett volna a közösségi közlekedés szempontjából. Mivel a koncepciós eljárás folyamatban van, ezért versenyjogilag ma már az Európai Bíróság döntésére nem tudunk hivatkozni, hiszen ez egy versenyben megszülető koncepció lenne, csak ugye ez a verseny nincsen lezárva, nem is tudjuk, hogy hol tart ez a folyamat, ilyen szempontból ez az ajtó is bezárulni látszik. Ezzel együtt is, ahogy ugye utalta arra, hogy a parlamentben bennültek a polgármesterek, akkor nehezebb volt a polgármesterek rovására döntéseket hozni. De hogyha a felülterjesztés joggal érne a közgyűlés, itt meg polgármesterekkel szavaztassam meg, hogy az ő bevételeik drasztikusan csökkennek azért, mert a főváros fogja üzemeltetni a parkolást, ez nem politikai, nem életszerű. Még akkor is, hogyha még egyszer mondom, hogy ideális világban, hogyha ezeket a bevételkieséseket kompenzálnánk, el lehetne ezen gondolkodni.
Mielőtt megadom a szót Horváth Csaba polgármester úrnak arra, és az elején ezt elfelejtettem tisztázni, hogy ne jöjjünk vissza a főpolgármester úr idejével, ezért most a szokásomtól eltérően be fogom tartani az SMS-t, tehát 2x3 perc hozzászólási lehetőség van, és ebből a Szegvári úr 6 perc 4 másodpercet már felhasznál, de... Ezt még megvitatom főpolgármester úrral, és most pedig... Igen. Megadom a szót Horváth Csabának.
Igen, ez most közepesen volt elegáns. Szóval, egy picit visszatérnék a gyökerekhez. 2010-ben valamennyi induló politikai erő megfogalmazta a főpolgármesteri kampányban, hogy tarthatatlan, hogy összesen 10 parkolási társaság teljesen eltérő körülmények között működteti a parkolását, ezzel hol megtévesztve, hol becsapva, hol csak átláthatatlanná téve a Budapesten történő parkolási viszonyokat. Minden párt megígérte, hogy a hatalomra kerülés esetén egységes parkolási rendszert hoz létre, jelentsen ez bármit. 2013-14-re, amikor ezzel újra kezdett foglalkozni az akkori közgyűlés, már 15 volt a parkolási társaságok száma, tehát hogy nem egységes lett, hanem szaporodott. Részben osztódással, részben önálló parkolási társaságok jöttek létre. Ez a történelem. Ahol Tarlós István főpolgármester úr is elkövette a hibát, és ahol az új városvezetés is elkövethetné a hibát, Ha azt az érdekellentétet próbálna meg feloldani, hogy az egységes parkolási rendszer azt jelenti, hogy a fővárosi lesz a parkolási bevétel, ha ezen az úton megyünk, akkor ez egy járhatatlan út. Ha azon az úton megyünk, hogy az autós szempontjából mit jelent az egységes parkolás, akkor például a 27 zóna helyett és eltérő szabályok szerint helyett 4 zónát jelent. Meg azt is jelenti, hogy mondjuk az zuglói parkolási automata tudása alapján rendszám alapú a parkolási igénybevétel. Meg azt is jelenti, vagy jelenthetné, amit a zuglói automata tud, hogy mint pénztárkép beköthető a NAV-hoz, tehát forint fillérre nyomon követhető, hogy mennyi parkolási bevétel keletkezik egy adott automatán, sőt, egy adott rendszámhoz. Ez a NAV számára hozzáférhető lenne. Egyébként 2019-ben írásban kerestem meg a NAV-ot, amelyben kértem, hogy tegyék lehetővé a pénztárgépekhez hasonlóan az zuglói parkolási automaták bekötését, aminek vállalnánk a költségeit. Több mint 2 éve válasz sem érkezett a NAV-tól. Amivel egyébként emlékeim szerint foglalkoztunk, hogy az egységesítés hogyan érheti el, ha nem is a főváros üzemeltetésében történik a parkolási rendszer, de egy egységköltség és elismert költség számítás alapján hogyan lehet a struktúrát és a költség struktúrát kontrollálni. Tehát kiszámítható nyilván az, hogy egy bizonyos parkolóhelynek, automatának, parkolőrszámnak, tehát a sűrűségnek megfelelően lehet olyan standardeket felállítani tólig, amely az elismert költséget meghatározza, és az a fölötti rész az, amit egyébként a kerületeknek és a fővárosnak osztott bevételként el kell számolniuk egymással. Ez például megint egy olyan lépés lehetne, ami önmagában még nem sérti a kerületeket, véleményem szerint a kerületek számára is elfogadható, nem jelenti azt, hogy az elszámolás okán a bevételek átkerülnek a fővárosba, és mondjuk a BKV finanszírozásának a feneketlen terébe kerül. Lenne helye, de valójában a BKV-nak nem a parkolási bevételek hiányoznak, hanem a befizetett adóból az a hányad visszatérítés, ami egyébként járna. De mégiscsak az a kérdés, és a továbblépés felvetésedre reagálva, hogy van egy zónásítás, ami ezt az egységesség érzetet megjeleníti, és a következő lépés véleményem szerint az, hogy mind az automaták, amik szükség van rájuk, és véleményem szerint még szükség van rájuk egy jó darabig, az automatáknak az egységes szolgáltatási képessége, mert van, amelyik buta automata, mai nap sem tud kommunikálni a hálózatával. A zuglója, ahogy említettem, olyan, hogyha bedobsz 10 forintot a Bosnyák téri piac sarkán, akkor abban a másodpercben tudja a felügyelő szerver, hogy az a 10 forint milyen rendszámhoz és hogy került. Tehát nem fordulhat elő a ferencvárosi modell, hogy mondjuk gombokkal próbáltak elszámolni a pénz helyett, meg azt se lehetett tudni, hogy mennyi pénz van benne. Meg nem volt benne a pénz, amit, vagy benne volt, de aztán később nem került be a helyére. Szóval ebben az értelemben van tennivaló, és az lehet a sikeres egységesítési lépés a következő, ami nem jár a kerületek forrásainak elvonásával, tehát látszólag nem okoz érdeksérelmet. Ugyanakkor én folyamatosan autós érdekből közelíteném meg, hogy mitől egységes ez a parkolás. Nyilván transzparens, mert az autósok egyik másik komoly rossz érzése minden egyes alkalommal, amikor nekik parkolási díjat kell fizetni, mert ők ingyen szeretnének parkolni, de persze azt is szeretnék, hogy legyen parkolóhely, és pontosan tudjuk, hogy a parkolási zónáknak a legfontosabb funkciója az a forgalomszabályozási kérdés, és csak másodlagos, ha úgy tetszik az önkormányzatoknak a bevételi forrásaként a másodlagos funkciója, hogy például utat lehet belőle építeni, vagy éppen járdát. Ezt szerettem volna elmondani, illetve még annyit tennék hozzá, hogy szerintem ez a ZKMP nevű cég, ez akkor, amikor az önkormányzat saját kézbe vette, akkor lehetett, mert én már ősszel úgy találkoztam, hogy a ZKMP volt az üzemeltetője a parkolásnak. Tehát, hogy előtte kellett megtörténnie. És ugye még egy 2019 áprilisában volt egy lezárt, de nem kihirdetett közbeszerzés, ez a pót körzetekre, azt hiszem 75 automata, és ennek a lezárása történt meg már ősszel, de ez még a ciklusba végig is ment. Tehát nagyjából ennyi. Nekem, amit most főpolgármester úr elmondott, jelentős része új információ volt. Abszolút. Úgyhogy én meg úgy vagyok vele, hogy ha korábban nem ismertem ebben a részletességgel, akkor most már nem akarom megtanulni, viszont azzal foglalkozom, ami azóta történt. És valóban az uglói parkolási rendszer az pont úgy működik, mint 2019. októberében működött.
Megadom a szót Szegvári Péternek.
Köszönöm a szót. Csak egyetlen egy megjegyzést tennék, amit főpolgármester mondott, hogy akkor tehát az ideális, és a való világ Tarlós István idején is eltért egymástól. Kérem, hogy akkor ezt így rögzítsük, és még csak összekacsintásképpen se gondoljunk arra, hogy esetleg más üzleti érdekek állhattak abban, hogy miért nem fogadta el ezt a pontot annak idején Orbán Viktor, és egyébként, amit Horváth Csaba mondott, abban az elképzelésben ez is szerepelt, hogy ez feltétlenül osztott bevételként kell, hogy megjelenjen. És egyébként van rá példa, hiszen a HÉV hiába van állami tulajdonban, a tarifa elszámolásnak vannak lehetséges megoldásai, és szerintem itt is lehet abba az irányba tovább lépni, hogy mondjuk egy tarifa közösséget csinálni, és nem feltétlenül csak a BKV és más esetében, hanem például a parkolási rendszerben is lehet ugyanilyen gondolkodni. Köszönöm szépen.
Megadom a szót élő Norbertnek.
Köszönöm szépen. Tehát ugye a vizsgálódás nagyon hasznos volt, és jutottunk is sok mindenre. Ugye nekem, amikor ezt vizsgáltuk, az volt a legnagyobb örömöm, amikor kiderült, hogy végre valahol van Budapesten okos parkolóóra, és ez Zuglóban van még ma is csak sajnos. Tehát én azt hittem, hogy ez a jó példa, hogy olyan automata van, ami transzparens, átlátható, nyomon követhető, és jó is, és beköthető az APEC-hez, akkor ilyen lesz Budapesten majd ezen túl. És tényleg sajnos a vizsgálat tényleg arra jutott, hogy Óbudán dupla annyira szereztek be buta automatákat ehhez képest. Sajnos 2019 óta ugye megállt a budapesti automata beszerzés, pedig én azt gondolom, hogy ez is az egységesítés irányába hatna, hogy akár a kerületek együtt és a főváros együtt kiírna egy olyan automata tendert, amiben megvan határozva, hogy mi az a minimum, amit teljesítenie kell. Tehát, hogy a mai követelményeknek, mert nyilván ma már olyan parkoló automaták vannak, amik jóval fejlettebbek, még annál is. És ez a szomorú nekem, hogy ezt a tanulságot ugye nem vontuk le, ráadásul nem vontuk le azokat a tanulságokat, se ahol most szereztek be egy-két automatát, hogy olyan egységes kiírás legyen, ami jóvá teszi. Tehát a mobil fizetéstől kezdve, és ez lenne egy ilyen standard dolog, hogy például van mondjuk 5 vagy 6 parkolóautomata fajta, ami ezeket tudja teljesíteni. És akkor a kerületek nézzék meg, hogy nem lenne jó, hogyha például ezeket szerezzék be, és erre mondom Zugló az első példa, és az lenne jó, hogyha ezek a továbbfejlesztett automaták lennének, tehát amik a világban már kaphatóak. Ez egy nagyon, nagyon fontos tanulság ennek az egész ügynek, hogy Zuglóban ugye nem drága automaták voltak, hanem egy nagyon jó automata fele annyiért, mint Óbudán. Tehát azért ezt a vizsgálatok ugye kimutatták, ami nyilvánvalóan a közbeszerzési sajátosságokból adódik. Tehát ugye a másik tanulság, amit le kell vonnunk, hogy ha egy közbeszerzésen csak egy cég indul, és ugye ez ma jellemző a magyar közbeszerzésre, akkor nem tud mit csinálni az önkormányzat. És ezért nagyon sok önkormányzat ezt, hogy úgy mondjam, megszenvedi, hogy a végén egy marad, nem tudni miért. Tehát például a 12. keretben, ugye amikor először megegyeztünk abban, hogy a közbeszerzéseket mi csak akkor szavazzuk meg, hogyha legalább két induló van, vagy három induló, nagyon jó ki is vették, majd mindig egy induló volt a végén. Tehát egész egyszerűen a versenyt nem tudtuk megvalósítani. Hiába volt rá kiírva rendelet, szabályozás, ha nem indul. Tehát ebben nyilván előre kell lépni, és nyilván Zuglóban is ez történt, és jogilag ugye nem lehetett mit tenni. Ami még szerintem nagyon jó dolog ebben a zuglói dologban, hogy ugye 2+2 évre volt kiírva, és 2 év után megváltoztatták. Tehát nem az volt, hogy benne ragadtak ugyanabba a közbeszerzésbe, hanem azt mondták, hogy akkor átnézik. Bagdi úrnak pedig én azt javaslom megvizsgálni, hogy szerintem, amikor a zuglóban elszámoltak legelőször a bevételek, azért volt veszteséges egyébként, mert beleszámolták az összes automatát az elején. Tehát az 10 évre vagy 25 évre kellett, ugye, olyan volt 15 évre, mivel benne volt az automata beszerzés, ezért látszott úgy, hogy nem volt, de maga a bevételek, legalábbis amit én néztem számokat, az alapján már akkor is nyereséges volt maga az üzemeltetés, még ezekkel az óriási számokkal is, és utána meg nyilvánvalóan, amikor átvették, akkor még inkább volt. És itt a vizsgálódások során nekem az is nyilvánvalóan vált, hogy sajnos A kiemelt közterületeken a hétvégi parkolást azt én azt gondolom, hogy nagyon meg kéne fontolni a közgyűlésnek, hogy bevezessük újra, mert egész egyszerűen élhetetlen a város már hétvégén is, tehát nem lehet közlekedni, parkolni, és én azt gondolom, hogy ez senkinek nem érdeke, hogy mondjuk az állatkertnél vagy bárhol ne lehessen parkolni. Tehát ma ez nagyon nincs megoldva, én ezt egy jó gondolatnak tartottam, máig nem értem, hogy miért kellett ezt visszavonni a... Hát nyilván a politikai meghatározottság és a adókapok meg a kampány során, ugye ez sajnos a kampány áldozatával vált ez a hétvégi parkolás. Én azt gondolom, hogy ezt érdemes lenne átvizsgálni. És a legutolsó, amiben én azt gondolom, hogy elindult ugye a főváros az egységesítés felé, ha ebben tudnánk, hogy az automatáknak a specifikációja egységes lenne, hogy mit kell tudnia mondjuk minimum egy automatának egy kerületben, hogy mit kell teljesíteni egy parkolási társaságnak egy kerületben, akkor azt gondolom, hogy ezekben a főváros lépni tud és lépett is. De van egy határ, amit nem tudunk átlépni. Tehát Szegvári doktor tudja nagyon jó, hogyha most írnánk egy felterjesztést, megszavaznám mondjuk a Fidesz frakció is, mondjuk a polgármesterek, kétséges lenne, hogy maga a parlament is megszavazná ugye ezt a törvényjavaslatot. Tehát szép dolog, ez jó dolog, de ha Tarlós István sem tudta elérni, akkor egy ellenzéki vezetésű főváros szerintem még kisebb esélyekkel pályázik arra. Miközben teljesen igaza van, egységesíteni kellene, a fővárosnak kéne ezt az egészet üzemeltetnie, és nyilvánvalóan a bevételeket utána el kéne osztani a kerületekkel, tehát mindenben egyetértünk, csak maga a felvetés sajnos nem időszerű szerintem. Köszönöm szépen.
Úgy látom, hogy kezdünk egy általános vitába elmenni, és most már így a bizottság tagja egymással kezdenek vitatkozni a parkolási rendszer kérdéseiről, úgyhogy ha nem főpolgármester úrhoz van kérdésetek, akkor megadnám előtte neki egy összefoglalásra a lehetőséget is elengedni.
Szerintem, ha én nem akarom felvizsgálni a ülésvezetést, de...
Vigyáznom kell, mert már a Mandinel is kritizálta a liberális ülésvezetési szokásaimat, úgyhogy megadom a szót akkor dr. Bagdi Gábornak.
Igen, nagy öröm. Már csak egy rövid, Élő Norbertnek köszönne húzzuk az időt. Ilyen szofisztikált kérdései a fővárosnak nem volt a kerületek felé, hogy a klasszikus üzleti modell szerint amortizációs költségeket is számoljanak el. Ez ma egy nagy kihívás lett volna, izgalmas kérdés. Én inkább részvétemet fejezném ki jelenlegi főpolgármesternek az irányában, hogy amikor volt egy ilyen beszerzés, amit ő maga részéről nem támogatott, és utána úgy gondolta, hogy a második körben korrigálja a döntést, ez a második kör nem következett be. Én innen messzről nyilván fogalmam sincs, de izgalmas dolgok történhettek azokban a napokban, gondolom én, de ezt ön jobban tudja, mint én. Amit szeretnék megjegyezni, igen, előző városvezetésnek is értelemszerűen most halva most is az a cél, hogy a parkolás egységesebb legyen. Arról lehet vitatkozni, és problémás nyilvánvalóan, hogy a bevételek megosztása hogy történjen, hiszen ez egy újraelosztást okozna a kerületek között értelemszerűen, mert nyilván annak, akinek nincs parkolási bevétele, és azt elveszti, kevesebb fájdalmat okoz, mint annak, aki sok parkolási bevételt veszített. Ez világos. De az a része, amit egyébként elhangzott, és az előző városvezetésnek ugyanegy célja volt, hogy maga az üzemeltetés és annak az ellenőrzését egységesíteni, én meg vagyok róla győződve, hogy ez további jelentős költséghatékonyságot hozna. Úgyhogy az utóbbi években láttuk, hogy az, hogy a külső megbízások száma csökkent, ugye a költségek csökkentek, hogyha ez egységesen lenne ez a működtetés, valószínűleg további jelentős költségcsökkenés lehetne elérni, és ez viszont szabadítanak fel forrásokat, amit a kerületek sérelme nélkül lehetne esetleg más forrásokra biztosítani. Köszönöm, ennyit kívántam hozzátenni.
Nekem meg nagyon rövid, amit az előbb elmulasztottam, csak az elektronikus parkolással kapcsolatban, hogy 3 évvel ezelőtt volt egy nagyon intenzív vita, hogy kell-e olyan automat, amiben még készpénzt kell dobni, vagy egyáltalán nem kell. Na most, amíg ez 3 évvel ezelőtt, amikor egy rövid idejű parkolásnál a kényelmi díj többe kerül, mint maga a parkolási díj, addig nyilvánvalóan a készpénzes parkolást nem lehet kiváltani. Az, hogy hosszú távon erre már nem lesz szükség, az biztos, de a 75 forint, a hozzáadódó mobiltarifa egy mondjuk 15 perces parkolást bőven meghaladhatott. Ez most persze az új tarifákkal valamennyit változott, De ez például egy komoly akadály annak, hogy ha szabályozói oldalt nézzük, illetve a konkrét költség közgazdasági hátterét, hogy ezeknek a számoknak is a helyére kell kerülnie, hogyha ha úgy akarjuk működtetni.
Köszönöm szépen, és akkor főpolgármester úr a szó.
Tehát a végig, ez a beszélgetés engem arról győz meg, hogy valójában a fővárosi önkormányzati politikában érintett szereplők között azért nagy az igény arra, hogy ilyen szakmai, racionális és a közös megoldásokat kereső beszélgetéseink legyen. Nyilván az a politikai kultúra, amiben élünk, azért ezt nem segíti, de mondjuk akkor ez a ilyen szempontból ez egy jó kivétel, amiben most vagyunk. Néhány dologra hagyd reagáljak. Az egységes, amit Horváth Csaba polgármester mondott, azon teljesen egyetértek. Tehát nyilván az egységes parkolási rendszer az azon kívül politikai termékké vált, de többféleképpen értelmezhető, és értelmezhető az autós szempontjából, az ügyfél szempontjából, és nekünk ezen az úton kell tovább menni, ez a politikai realitás, és ebben valóban van még tartalék. Most egy nagyot léptünk előre az, hogy kevesebb zóna van, hogy a kommunikációban, az arculati elemekben is egységesülünk, tehát elindultunk ezen az úton, szerintem ebben van még tartalék, és ezt folytatni kell. Azzal is egyetértek, amit szintén ugye Csaba említett, hogy valójában a korábban a parkolási költségek elszállásánál volt egy olyan elem, hogy tekintettel arra, hogy a főváros a költségek leszámítása, tehát a fővárosi területekre vonatkozóan a kerületek abban voltak érdekeltek, hogy lehetőleg nagyobb költséget tudják kimutatni. Tényleg minden belerakta. Hát megmondom őszintén, mi is így jártunk el, és mentünk Szenecév alpolgármester, főpolgármester és úrhoz, aki természetesen nagy hangos nevetéssel lehúzott egy csomó tétel, de a végén valahogy meg kellett állapodnunk, de a kerületek egyszerűen abban voltak érdekeltek, hogy fölfelé strófolják a költségeiket. Az elszámolásban mindenképpen, de hát ugye valójában, hogy mondjam, itt volt egy puha költségvetési korlát ezzel az elszámolás miatt, ezzel le kéne számolnunk, hogy ilyen rossz szókép eléjek, és abban az, hogy a főváros azt mondja, hogy ennyi költséget számolok el, mert ennyiből szerintem meg lehet csinálni, és ebben az egyedi megállapodások helyett valamilyen normatív szabályok legyenek, ebben szerintem van még tartalék, és ez szintén a költségek megszorítását eredményezhetné. Amit élő képviselő úr mondott, az egy érdekes dilemma, mert én teljesen egyetértek azzal, hogy valójában teljesen nonsense, hogy a taxiban mondjuk van online kvázi pénztárgép, és a parkoló automaták, ami szintén rengeteg, ráadásul közpénzt termelnek, azok pedig nincsenek bekötve a naphoz. Ez szerintem teljesen abszurd, hogy a kaszinók sincsenek, ezt most nem tudom megállni, hogy ezt nem mondjam. Térjünk vissza a parkolásra. Viszont ebben van egy másik dilemma, hogy miközben egyre inkább csökken a parkolási bevételek, belül a parkoló automatákhoz kötődő bevétel, az meg egy dilemma, hogy most egy olyan, hogy mondjam, egy olyan technológia, ami veszíti a jelentőségét, hogy abban költségeket vállaljunk azért, hogy okosabb automatáink legyenek, nem biztos, ez egy dilemma. Erre a dilemma szerintem az a válasz, hogy valószínűleg kevesebb automata kell, mint amit most kimondnak az utcán. Nyilván van egy lépték, ami után már nem lehet csökkenteni, mert nem lehet fél kilométert sétálni azért, hogy valaki le tudja dobni a pénzt az automatába. A fővárosi szabályozás ugye ebbe az irányba lépett azért, de az itt van egy olyan kényelmi szempont, tehát nem gondolom azt, hogy ez a 250 méter ténylegesen be lehet tartani. Ugye mi ennyit tettünk kötelezővé, de nyilván az élet azért ennél sokkal sűrűbb kihelyezés feltételez, mert egyszerűen van egy olyan szempont, vannak ráadásul ugye főleg idős emberek, azok, akik az automatában fizetnek, nekik ennyit gyalogolni, akkor vannak a turisták, tehát itt sok szempont van, ami miatt hosszú távon is kell, hogy legyen automata, nyilván nincs olyan fizetős. Is, én ismerek olyan nagyvárost Európában, ahol nincsenek automaták, csak mobilan lehet fizetni, de ez én turistaként, én főleg, hogy szerbül volt mindenki írva, tehát ismerem azt azt a felhasználó oldalról, hogy ez milyen eredményeket tud létrehozni. Tehát ebben van egy dilemma. Egyébként szerintem ez egy jogos felvetés, hogy a fővárosi önkormányzat azt mondja, hogy felmenő rendszerben milyen automatákat akar, és kiír egy egységes beszerzést, mert ha az egész fővárosra közösen írnánk ki felmenő rendszerben, akár egy 10 éves rendszerben is, vagy egy hosszú időben, egy hosszú rendszerben egy ilyen beszerzést, azon biztos, hogy lenne verseny, mert ez egy akkora tétel, hogy a kerületi beszerzések azok egy francia multinak nem biztos, hogy ellát odáig, hogy egy kisebb kerületben keresnek 20 automatát, de hát a főváros egészére, ezen érdemes elgondolkodni, ezt most nem beszéltünk még erről, csak így szeretnék erre reagálni. Tehát valószínűleg az, hogy kevesebb, de okosabb automata legyen, ami egy átláthatóbb, és ebben az értelemben mégiscsak költséghatékonyabb rendszert eredményez, ez szerintem megfontolandó. És még egyszer azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez szerintem nincs rendjén, hogy a mobil fizetésnek ekkora rezsie van. Tehát, hogy ez nyilvánvalóan ez egy... ez egy burkolt adó. Tehát ezt nem lehet másféleképpen tekinteni, és az, hogy ez mennyire így van, az abból is látszik, hogy a MÁV egyébként a saját jegyértékesítő applikációján ezt a rendszert szépen kikerüli. És ebből, hát nyilván házon belül biztos van konfliktus. Én nagyon szívesen vennék egy olyan rendszert, amiben ezt a 10%-os vázi parkolási adót, amit az MMM rendszeren, tehát a mobile díjfizetési rendszeren keresztül a költségvetésébe fizetünk, ennek lenne helye az önkormányzati rendszerben is, és akár a fővárosében, akár a kerületekében is. Köszönöm szépen a lehetőséget, és örülök, hogy polgármester úrnak tudtam újat mondani. Ezek szerint akkor mégsem volt kellően kitárgyalt ez az egész történet.
Köszönöm szépen még egyszer, hogy főpolgármester úr elfogadta a meghívást.
További jó munkát kívánok.
Az ügyben többi meghívott... Nem tudom, nem jött, más nem jött el, ugye? Igen. Sajnos a többi meghívottunk nem fogadta el a meghívást. A Horváth Csaba polgármesteren kívül természetesen a bizottság tagja, igen. Csak annyit szerettem volna még előtte elmondani, hogy a válaszleveleket továbbítottuk tegnap a bizottság tagjainak, kivéve Tarlós István főpolgármester úrét, aki Baranyi Krisztinának küldte a levelet, és a kerülőúton így jutott el csak hozzám, azt majd természetesen pótolni fogjuk. És akkor most pedig megadom a szót Horváth Csaba polgármester úrnak.
Igen, hát én nagyjából elmondtam azt, amit... Igen? Ügyrend.
Bocsánat, ügyrendben.
Bocsánat, csak ugye itt van két távol lévő meghallgató. Nem lenne célszerűbb őket előre venni, és utána a bizottság saját jelenlétében tudná a dolgokat elintézni. Ez csak egy felvetés, én javaslom, hogy inkább a vendégünket.
Igen, csak teljesen más ügyekben vannak az urak jelen, és rásul Hidosi ügyvéd urat csak zárt ülésen tudjuk teljes körül meghallgatni, tehát ott még majd zárt ülésről is szavaznunk kell, úgyhogy ha még idejük engedi, akkor én azért lezárnám előtte a parkolási ügyet polgármester úrral. Bálna, a biodómot mondtam először, de Bálnáról lesz szó. Igen.
Most a biodómot mondtad.
Igen, tévesztés volt. Igen.
Elnézést kérek, Nolti Ferenc vagyok, és engem úgy hívtak meg a 4-es metróval kapcsolatban, hogy legfeljebb 10 óráig kell jelen lennem. Nagy élvezettel hallgattam végig a parkolással kapcsolatos beszélgetést, de kérdezem, hogy nem lehetne a meghívóban szereplő módon esetleg engem elengedni?
A Horváth Csaba, a polgármester úr nagyon előzékeny, az biztos, hogy írásban 100% szerintem szóba sem mondtunk ilyet, hogy 10 óráig fog tartani, ha ezt sajnos előre megjósolni nem tudjuk, de akkor a bizottság...
Szántai úrral voltam.
Értem. A mondatom vége az, hogy akkor természetesen előre vesszük önt, ez polgármester úr is hozzájárult, akkor egy picit a logikai sorrendet megtörve. És akkor viszont Novák István, az ügykoordinátora a 4-es metró ügyben, Olti Ferenc úrnak kérem, hogy tegye fel a kérdéseit első körben.
Köszönöm a szót, elnök úr. Üdvözlöm, Olti úr. Azzal kapcsolatban, ugye a 4-es metró megvalósításával, kivizeteléssel kapcsolatban kereste önt meg Pos Eszter, aki ugye a... elődön volt a vizsgálóbizottságban még a tavalyi évben, és akkor volt ugye egy decemberi időpont, amire sajnos ön nem tudott részt venni, és ezért hívtuk meg önt, illetve korábban már ezt a kérdést föltettük önnek, de akkor én ezt még egyszer mondanám, vagy kérdezném. A biztosítási konzorcium vezetőjénél 2008. júliusában a Risk Partners szakértőjével közösen tett látogatása kapcsán kérem, legyen szíves felidézni, mi volt a megbeszélés célja, illetve mi lett ennek az eredménye.
Hát őszintén szólva, én erre 14 év távlatából elég nehezen emlékszem. Azt tudom, hogy ebben a műfajban, ahogy körülnéztünk, gyakorlatilag rendkívül kevés szereplő működött a világpiacon, és én nagyon drágának találtam a biztosítási összeget, és próbáltam lépéseket tenni annak érdekében, hogy ezt az összeget lefarabjuk. Emlékem szerint az volt az eredeti szándék. Hát ha önöknél ott van a teljes dokumentáció, akkor ennek valószínű megvan a jegyzőkönyve. Nekem sajnos, amikor eljöttem a BKV-tól, akkor minden dokumentációt, meg számítógépes adathordozót le kellett adnom, és még másolatokat se csinálhattam, úgyhogy ennél több részletre nem emlékszem. De azt tudom, hogy ebbe a műfajban úgy emlékszem, hogy londoni központú biztosítási cégek vannak, talán 2-3 cég van a világon, ami ilyen nagy projekteknek a biztosítását végzi, és a végén mindegyik valahol viszontbiztosítási struktúrával valamelyik nagy londoni biztosítótársaságnál viszontbiztosítja magát. Ez egy elég nagy szakmaiságot igénylő dolog volt, amikor én ezzel elkezdtem foglalkozni, akkor az derült ki, hogy én magam voltam korábban biztosítónál, tehát dolgoztam biztosító informatikai igazgatójaként. Nem jutottunk dőlőre, tehát nem tudtunk lényeges csökkenést elérni. Így emlékszem. De hát ha a dokumentumok önöknél vannak, akkor lehet, hogy ennél több van önöknél.
Azok az információk vannak, hogy amikor a bizottság felállt, akkor a Riszpartner szakértője Szabó úr megkeresett minket, és tulajdonképpen ő volt az, aki ezt a vonalat, vagy ezt a témát bedobta. Ugye ő elmondása szerint ugye önnel együtt, mint a BKV egyik felelős vezetőjével konzultált abban az ügyben, hogy ugye itt a beruházással, illetve magának a fúrópajzsnak a biztosításával kapcsolatban jelentős költségcsökkentés lehetne elérni, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy a költségek, a biztosítási költségek azok magasabbak, mint ami első ránézésre a piacon elérhető lenne. Tehát ezzel a megbeszéléssel kapcsolatban ugye ilyen jegyzőkönyv, vagy ilyen nem készült, vagy legalábbis erről én nem tudok, de akkor ezt erősítse meg ön is, kérem, és hogy itt tulajdonképpen valamiféle elképzelés, vagy elvi megállapodás a költségek átnézésére és a biztosítási díjról való további megbeszélésre hangzott el az információk szerint, de úgy tudom, hogy ennek nem lett igazából később következménye.
Őszintén szólva nem emlékszem. Tehát az szinte biztos, hogy talán a mérnök bevonásával utána néztem ennek a dolognak, és olyan konklúzió volt, hogy ennek a szerződésnek a felbontása vagy megváltoztatása egyrészt nagyon rizikós lenne, másrészt meg elképzelhetetlen a költségeknek a jelentős csökkenése, mert mondom, a végén mindig egy nagy angol biztosítótársaság van a szerződési láncnak a végén, ami már számunkra nem is látszott. Hát nem emlékszem, de most csak spekulálok.
Jó, köszönöm szépen akkor, hogy a magam részéről, nem tudom, a bizottság tagjai esetleg.
Igen, Olti úrhoz van-e még bárkinek kérdése, hozzászólása, hogy 4-es metróhoz ezzel kapcsolatban?
Nekem azonban, ha nincs kérdés,
parancsoljon.
Akkor egy megjegyzésem lenne. Én amikor a banki igazgatói állásomat feladtam a 4-es metróbeli feladatok elvégzése érdekében, akkor én egy romlatlan idealista voltam, és különösen a dolognak a műszaki sokrétűsége, mert én eredendően mérnök ember vagyok, különösen pedig informatikus. A rendkívüli sokszínűsége vonzott. Anyagilag természetesen rosszul jártam, de ezt akkor én bekalkuláltam. Viszont ebben a felkérő levélben, hogy csatlakozzak a meghallgatáshoz, ebben volt egy olyan sugallat, hogy ez a bizottság nem csak felelősöket akar keresni, hanem esetleg tapasztalatokat is gyűjteni a jövőbeli dolgoknak a jobbítása érdekében. És ha tehetnék, akkor én kérdés és kérdés nélkül tennék két jobbító javaslatot. Bár összesen csak másfél évig voltam ebben a pozícióban, de szokásomhoz híven igyekeztem nagyon beletanulni ebbe a metrós világba. Az egyik megjegyzésem, ami én körülbelül 10-11 néhány nagyvárost látogattam meg, és próbáltam megtanulni, hogy azok hogyan menedzselik a metró projektjeiket és a metró tervezésüket. És azt kell mondjam, hogy ezen nagyvárosok közül talán Budapest az egyetlen, ahol 2008 óta, az én távozásom óta sincs elképzelés és stratégia, akkor én tettem nagyon sokféle javaslatot, hogy tervezni kellene folyamatosan, tehát egy ekkora városnak folyamatosan foglalkoznia kell a metróhálózata fejlesztésével. Én akkor azt javasoltam, és most is bátorkodom javasolni, hogy önök ezt fontolják meg, hogy esetleg továbbítsák megfelelő helyre. Sajnálom, hogy a főpolgármester úr nincs itt. Budapestnek az 5-ös, a 6-os, a 7-es és a 8-as metró nyomvonalának tervezésével folyamatosan foglalkoznia kellene, és legalább az 5-ös metró kivitelezési tervezésével foglalkoznia kellene, hogy amikor a pénzügyi lehetőségek meg a politikai széljárás lehetővé teszi, az asztal fiókjában ott legyen a következő metróvonal megpályáztathatásának a lehetősége. Úgy tudom, hogy se azóta ez a munka nincs a fővárosban, miközben a város élhetőségének a legfontosabb tényezője a metróvonal fejlesztés. A másik ilyen nagyon megfontolandó tapasztalatom, amit esetleg javasolok a bizottságnak, hogy terjessze tovább megfelelő szintre, az az, hogy egy ilyen projekt az általában három szereplős. Van ugye a kivitelező, van a megrendelő, és van az úgynevezett mérnök, különösen a FIDIC típusú szerződéseknél. Teljesen logikus és normális, hogy mondjuk egy fővárosnak, amelyik mondjuk a 4-es metrót építette, vagy megrendelte, annak nincs szakember gárdája egy vezető nélküli metró kivitelezéséhez, ennek a szervezéséhez. A megrendelői oldalon tehát bevonnak erre szakosodott szervezetet. Ez a 4-es metró esetében ugye egy mérnöknek nevezett szervezet volt. Tudomásul kell venni, és ebben semmi pejoratív nincs, amit mondok, hogy a három szereplőnek különböző az érdekrendszere. A főváros akkor, amikor a 4-es metró kivitelezése zajlott, azt gondolta jóhiszeműen, hogy a mérnök és a főváros érdekrendszere azonos, tehát a mérnök főváros érdekeit képviseli minden részletet illetően. Ez nincs így. Ez teljesen normális. Az én tevékenységemnek, képzeljük el, amikor én oda mentem a 4-es, vagy a BKV-hoz, akkor az volt a feladatom, hogy tegyem rendbe ezt a projektet, mert elég sok probléma volt vele. Oda mentem, és azt tapasztaltam, hogy a megrendelő oldalán metróépítésben, különösen vezető nélküli metróépítésben járatos szakember egyáltalán nincs. És az első, és nagyon sok támadást kaptam érte, az első nagyon nehéz feladatom volt, hogy végre egy olyan szakembert szerezzek, akkor az alagútépítés volt a legfontosabb része a feladatnak, vagy a projektnek, a megbízói oldalon, aki ért a metróépítéshez. Egy pillanat alatt megszűntek, amint az én oldalamon ott volt egy metró alagútépítéshez értő szakember, pillanatok alatt megszűntek a többletköltség igények a kivitelezők részéről, amik az mérnökön keresztül jönnek a megrendelőhöz. Sajnálatos módon, amikor már a következő fázis, tehát az elektronika, a önvezetőség került napirendre, akkor is megvolt a következő kolléga, akit Lyonból hoztam volna, aki ehhez értett, azt már nem sikerült behoznom a projektbe, voltak is ebből problémák. Tehát ha összefoglalhatom egy mondatba a javaslatom, próbálják megfontolni, hogy a metróépítést a városban, a metróépítések továbbfejlesztését a városban, ennek legyen gazdája és legyen tervezés. Másrészt pedig, amikor ilyen nagyon összetett projektek vannak, akkor a megbízói oldalon szakember szükséglet mindenképpen kell, nem elegendő a pénzügyi és a jogi ügyintézés. Köszönöm a figyelmüket!
Nagyon szépen köszönöm a kérdésekre adott választ és a kiegészítést is, és köszönjük szépen a türelmét, illetve hogy elfogadta a meghívásunkat.
Minden jót mindenkinek, viszontlátásra!
Viszontlátásra! Hidasi urat kérdezem, hogy ő jelen van-e, illetve...
Igen, jó napot kívánok, jelen vagyok, üdvözlök mindenki.
A főjegyző úr, köszönöm szépen öntől is, hogy elfogadta a meghívásunkat. Főjegyző úr írt egy levelet a meghallgatással kapcsolatban, melyben azt kérte, hogy a fővárosi önkormányzat jogi érdekének védelme érdekében a lefolytatott perrel kapcsolatban csak úgy hallgassuk meg ügyvéd urat, hogy zárt ülést rendelünk el, különben ügyvéd úr nem fog tudni nekünk teljes körű tájékoztatást adni, úgyhogy akkor kérem, hogy ezen indokok alapján szavazzunk a zárt ülés folytatásáról. Az ülés zárt módon történő folytatásáról. Javaslatot a bizottság elfogadta egy hangulag. Kérem, hogy akkor a rendszert állítsuk át zártra, illetve kérem a vendégeinket, hogy addig legyenek szívesek.
Köszönöm. Én sokkal többet nem fog tudni elmondani, mint amit a főpolgármester úr beszámolójához hozzáfűztem. 2019. októberétől vagyok Zugló polgármestere, az azt megelőző időszakról meglehetősen keveset tudok, annyit, amennyit az átlag újságolvasó. A zuglói parkolási rendszer úgy működik októbere óta, illetve azt megelőzően is, hogy a zuglói önkormányzat maga látja el a parkolás üzemeltetés és az egyéb részletfeladatokat. Csak olyan kérdésben von be a vállalkozót, amely kérdésben maga nem tudja ellátni, hát például parkolóautomatát, mint ahogy mobiltelefonkészülékeket sem tud egy önkormányzat üzemeltetni műszaki értelembe. Ugyanígy a műszaki üzemeltetés feladataira von be a vállalkozót. Ennek a tendere most is folyamatban van, tehát a korábbiak éppen lejártak. Tehát nagyjából ennyi, amit én ehhez hozzá tudok tenni, de bármilyen kérdés van, akkor állok rendelkezésre.
Kérem, hogy jelezzék kérdéseiket, hozzászólásaikat. Majdnem egyszerre, de Illő Norbert volt a gyorsabb.
Igazából nem kérdésem van, csak most, hogy így együtt vagyunk és beszélgetünk a tanulságokról, tehát ugye ami engem legjobban zavar a mostani rendszerben, az egységesítésben, hogy igazából ugye egy informatikai program kezd egyeduralkodó lenni, monopól helyzetbe kerülni. Hát ugye ebben láttok valamit, aki mondjuk polgármesterként, hogy ebből mi lesz? Tehát hogyha mondjuk ki fogunk írni egy informatikai tendert, mondjuk lesz egységes parkolás, és akkor lehet, hogy nem lesz csak egy jelentkező arra is. Tehát, és most úgy tűnik, hogy mindenhol gyakorlatilag a legnagyobb szereplő letarolja a piacot, hiszen ő tud fejleszteni. Neki van pénze arra, hogy fejleszten, és egyáltalán az a baj, hogy nem is tudom, hogy a külföldi rendszerek azok be tudnak-e jönni egy ilyen közbeszerzésbe. Mert ugye nem specifikusok Magyarországra, ez egy Magyarország specifikus szoftver, adókkal, mindennel együtt. Tehát engem ez zavar. Tehát igazából, tehát az egységesítésben, ugye, mert a parkolóautomatában látom, hogy mondjuk 8-10 darabban a világban, akik be fognak jönni, hogyha sok van, és akkor abban lesz egy verseny. De az informatikában ugyanúgy járunk, mint az E1-nél. Csak azért fontos, hogy az E1-nél is jól jártunk azzal, hogy gyakorlatilag nem tudták adaptálni a magyar viszonyokra a rendszert. A legnagyobb baj ez volt, hogy a szoftver maga ugye nem futott a hardvereken. Na mindegy, csak úgy föltettem kérdést, nem kezd megválaszolni, csak ugye ha már tanulságokról írunk majd akkor ez ami engem most egy kicsit idegesít, megmondom ezt. Na jó, köszönöm.
A szót Bagdi Gábornak.
Releváns a kérdésem, de muszáj föltennem. Ugye főpolgármester úgy jelzett bizonyos anomáliákat a 2016 vagy 17-es beszerzés környékén, amikor jelezte, hogy ő se támogatta, és akkor furcsa módon valahogy a versenytársa adott be felülvizsgálati kérelmet. Részleteket nem mondott, de ugye az ő viselkedése is akkori ténybeli cselekvései arra utalt, akkor ez neki is furcsa volt, és valami feltétel ez a háttérben valamit. Kérdésem az, hogy tudsz erről valamit, Csaba, hiszen akkor nem volt közvetlen szereplője ennek a történetnek, legalábbis messziről nézve, hogy van erről valami háttérinformációt.
Nincs. Ezt elmondtam, sőt le is írtam egy hosszú írásműbe, úgyhogy sajnos ez nem tudok mit hozzátenni.
Köszönöm szépen, más kérdést, hozzászólást nem látok, úgyhogy akkor a parkolási témakört lezártuk. Más ügyben meghívottunk, nem jelent meg sajnos. Leveleket közé tettük, Tarlós úrét azt, ahogy ígértem, a többi után küldjük. Lezárom az első napirendi pontot, és a második napirendi pontunk következik javaslat a koordinátorok személyének módosítására. Itt valóban ez már egy gyakorlati jelentősége nincsen, egy technikai módosításnak tudható be, mert az elmúlt időszakban változtak, bizottsági tagi cserék is történtek, és ezt követjük le tulajdonképpen, hogy rögzítjük írásban is, illetve egy határozatban, hogy változtak az egyes ügyekhez ügyekért felelős koordinátorok személye. Kérdezem, hogy van-e kérdés, hogy hozzászólás ezzel kapcsolatban. Bagdi Gábornak megadom a szót.
Elnézést értem. Ki volt korábban a biodom felelőse? Mert látom.
Ami.
Ja, köszönöm.
Igen, ugye a Tamásfia nem volt itt, én itt voltam, és akkor most megpróbálunk létrehozni. Persze nyilván a Tamásra meg itt fogunk dolgozni ezen egyértelműen, tehát csak annyi, most akkor valamiért én vagyok a felelős, bár jobb lenne, hogyha nem én lennék, de...
Jó,
ennyi,
nehéz a fővárosi képviselők élete. Úgy marad, hogy még van hozzászólásod, Gábor? Rendben, kérem, hogy akkor szavazzunk. Határozatot a bizottság egyhangulag támogatta, köszönöm szépen, és a harmadik napirendi pontunk következik, az egyebek. Megadom a szót Szegvári Péternek.
Azt megkérdezni, hogy elnök úr felhívta a figyelmünket arra, hogy július 30-án tervezetek leadásra tervezetre jár. Kaptunk közben néhány tervezetet, amire az a e-mail is érkezett, hogy ezt visszavonjuk. Ezt nem teljesen tudom értelmezni, illetve azt szeretném megtudni, hogy mikor kapjuk meg a többi jelentést, tervezetet, véleményezést.
Igen, itt az én technikai ügyetlenségem volt, mindegy, de igazából nem aktuális a visszahívás, meg nem volt teljes körű ugye a kiküldött dokumentumok, nem érkezett meg mindegyik jelentés tervezet, úgyhogy ezt én is szerettem volna kezdeményezni, vagy újra felhívni a figyelmüket a bizottság tagjainak, hogy a munkatervünk szerinti határidőben legyenek szívesek elküldeni a jelentés tervezetet, hogy azt tudjuk egyeztetni. A Bagdi úr kérte, hogy nyomtassuk ki neki, ez is itt van kinyomtatva, vagy lehet, hogy már át is adtuk. De szuper, jó, rendben. Részemről ennyi élő Norbertnek megadom a szót.
Én ugyanezt azt szeretem kérdezni, hogy mi lesz a metódus, tehát megírjuk, beküldjük, elolvassa mindenki, és tartunk egy külön bizottsági ülést, ahol elfogadjuk a egységes jelentést, vagy külön-külön lesz minden jelentés. Tehát amit merül, hogy ez egy elég hosszú bizottságülésre nyilvánvalóan, mert tehát akkor úgy kész...
24. Én nem biztos, hogy lesz.
Igen, tehát azért kérdezem, hogy mikor lesz egyáltalán ez a megbeszélés, hogy tényleg azt tervezzük-e, hogy...
Hát három napi hideg élelem ez a...
Vagy mondjuk annyi, hogy írásban is lehet előzetesen, és akkor esetleg mondjuk... Tehát én javasolnám, hogy... Tehát, mert tényleg el fogunk tudni itt üldögélni, tehát hogyha minden mondatba bele fogunk egy kicsit szövegezni, mert miért ne? Ugye szíve joga minden képviselőnek, akkor nagyon-nagyon hosszú lesz, hiszen 12 vagy 15 jelentés lesz, és nyilván félmondatokon fogunk vitatkozni, mert mi így értelmezzük, más úgy értelmezi, a harmadik meg amúgy. Tehát, hogyha javasoltam, hogy írásban még leadjuk júli 30-ig, én is minél gyorsabban, én megpróbálom a jövő hét közepére leadni a három anyagot, és akkor utána írásban is beszélgethessünk, tehát bizottsági ülésen kívül, és hogyha a legtöbb kérdést meg tudnánk így oldani, az jó lenne, hogy a bizottsági ülésen viszonylag fajsúlyos tartalmi kérdésekről vitatkozzunk.
Egyetértek, ez is az elképzelés, tehát a javaslatom, és ezért is kértem, hogy küldjétek meg a tervezeteket, hogy ezeket egymással meg tudjuk osztani, mindenki el tudja olvasni időben, tudja véleményezni, meg tudja tenni a javaslatait, hogy ne a bizottsági ülésen vitatkozzunk mondatok felett, hanem a nagy részét, amit lehet, végezzük el a munkának a bizottság üléséig, záróüléséig, és... Ott már nagy rész legyen előkészítve a jelentés tervezet úgy, hogy ne legyenek benne ilyen részviták. Megadom a szót Bagdi Gábornak.
Ennek alapján se érzem minden részletében a forgatókönyvet, hogy fogjuk a bizottság jelentést elfogadni, de legalább a fő irányokat már sejtjük. Egy technikai segítséget mindenképp kérnék tőled, Gábor elnök úrtól, illetve a bizottság szakmai titkárságától. Szerintem az egy felvezetőnek mindenképp fontos lenne a bizottság jelentéséhez, hogy milyen témák voltak, kiket hívtunk meg, kik jöttek el, kik nyilatkoztak,
Tehát egy ilyen típusú dolog, amit bevallom, én még bizottsági tag is nehezen tudok nyomon követni, ezért is kértem, hogy legalább kapjuk meg ezeket a reakciókat, hogy egy ilyen összefoglaló legyen. Azért összességében, és ezzel nem szeretném degradálni a bizottság és a saját munkánk fajsúlyát, de arányaiban az a meggyőződésem, hogy meglehetősen kevés meghívott élt a lehetőséggel, hogy vagy eljöjjön, vagy véleményét kifejtse. Tehát ez egy fontos háttérinformáció. Köszönöm.
Igen, köszönöm szépen a javaslatot, és én ezt a feladatot magaménak érzem, úgyhogy ezt igyekszem én is záros határidőn belül elvégezni, és akkor ezt is megosztani bizottság tagjaival. Novák Istvánnak adom meg a szót.
Én itt az előző két javaslatot támogatom, csak esetleg azzal egészíteném ki, hogy akkor ehhez, hogy mindenki beküldi, megvan osztva, jönnek a kommentek rá, ezekhez valamilyen határidőket tűzzünk ki, hogy az nyilván mindenkinek a időbeosztását elősegíti, hogy akkor a reakciókat hányadikáig várjuk.
Rendben, erre akkor írásban javaslatot teszek. Szegvári Péter.
Köszönöm szépen, ezt örömmel veszem, én is ezt javasoltam volna, hogy készüljön egy ilyen írásbeli javaslat a részedről. Másrészt én úgy gondolom, és így fogtuk fel kezdettől fogva, mert a bizottság szabályzata is ezt mondja, hogy természetesen a bizottság véleményét kell elfogadni, és adott esetben mindegyik jelentésről, hogyha van is egy általános bevezető rész a bizottság munkájáról, mindegyik részről lehet szavazni, és nyilvánvaló, hogy le lehet szavazni a javaslat előtt is, személy szerint inkább, de ebben az esetben kisebbségi véleményt is az írásos anyaghoz rögzíteni kell. Én ezért azt javaslom a módszertaninak, és ezért is kértem, hogy kapjunk meg minden ilyen jelentést, hogy időben egymással meg tudjuk osztani, hogy milyen módosító javaslatunk, vagy kiegészítő javaslatunk, készrevételünk van. Mondjuk el tudom képzelni, hogy ezt van két hét, vagy akár egy hónap csúszás is benne, de még az ülés előtt legyen mindenképpen arra volt, hogy lássuk, és már annak megfelelően tudjunk az ülésen szavazni egy vita után, hogy melyik részben milyen kiegészítések lesznek. Én magam egyébként úgy fogtam ezt fel, hogy természetesen volt egy sorvezetőnk, amit szintén elfogadtunk, hanem is abban a körben, de arra mindenképpen szerettem volna koncentrálni, ami a mai ülésen is elhangzott, de nem feltétlen csak arra vonatkozott a megbízás, hogy milyen felelősséget tudunk megállapítani, hanem hogy milyen javaslataink vannak a ügyek vizsgálata alapján, milyen tanulságokat tudunk levonni.
Abszolút egyetértek. Megadom a szót Horváth Csabának.
Igen, én is azon a logikán, amin Péter haladt, azt javasolnám. Politikai értelemben így is úgy fog kinézni, hogy van egy a reszortos által megjelenített lezáróanyagtervezet. Lehetnek hozzá észrevételek, én inkább külön véleménynek hívnám, hogy próbáljuk meg úgy ezeket a jelentéseket lezárni, hogy tegyük szerves mellékletévé a beérkező véleményeket, és akkor úgy zárjuk le. Természetesen van egy bizottsági döntés a többségi vélemény mellett, de rögzítsük, és akkor így mindenki láthatja a saját véleményét ebben. Tehát én azt javaslom, hogy úgy zárjuk le ezeket a dokumentumokat, hogy szerves mellékleteként hozzácsatoljuk az egyébként az anyagban nem került külön véleményeket.
Köszönöm.
És talán elkerülhetjük a bizottságülésen a hosszadalmas fogalmazói vitákat, amire úgyse lesz lehetőség.
De majd azért készülünk szendvicsekkel is. Köszönöm szépen a javaslatokat, és akkor a bizottságülésért bezárom. Ideális világban.